A mi segítségünk és együttlétünk gazdag megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Szeretettel köszöntök mindenkit a verőfényes január végén. Isten lelke tegye gazdaggá a mi vele való találkozásunkat. Énekeljük kezdénekül, testvérek, a 135. Zsoltár első két versét. A 135. Zsoltár így kezdődik: áldjátok az Úr nevét, akik néki szolgáltok. Kedves testvérek, hallgassuk meg Istennek igéjét, amint az írva található a János evangéliumában a 15. részben. A János evangéliumának 15. részéből a 13. verstől kezdve olvasom Isten igéjét. Nincsen senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja az ő barátaiért. Ti az én barátaim vagytok, ha azokat cselekszitek, amiket én parancsolok nektek. Nem mondalak többé titeket szolgáknak, mert a szolga nem tudja, mit cselekszik az ő ura. Titeket pedig barátaimnak mondottalak. Mert mindazt, amit az én atyámtól hallottam, tudtul adtam néktek. Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, és én rendeltelek titeket, hogy ti elmenjetek, és gyümölcsöt teremjetek, és a ti gyümölcsötök megmaradjon, hogy akármit kértek az atyától az én nevemben, megadja nektek. Ezeket parancsolom néktek, hogy egymást szeressétek. Ha gyűlölt titeket a világ, tudjátok meg, hogy engem előbb gyűlölt nálatoknál. Ha a világból volnátok, a világ szeretné azt, ami az övé. De mivel, hogy nem vagytok e világból, hanem én választottalak ki magamnak titeket e világból, azért gyűlöl titeket a világ. Emlékezzetek meg ama beszédekről, amelyeket én mondtam nektek. Nem nagyobb a szolga az ő uránál. Ha engem üldöztek, titeket is üldöznek majd, ha az én beszédemet megtartották, a tiéteket is megtartják majd. De mindezt az én nevemért cselekszik veletek, mivel hogy nem ismerik azt, aki küldött engem. Ha nem jöttem volna, és nem beszéltem volna nekik, nem volna bűnük, de most nincs mivel menteniük az ő bűnüket. Aki engem gyűlöl, gyűlöli az én atyámat is. Ha ama cselekedeteket nem cselekedtem volna közöttük, amelyeket senki más nem cselekedett, nem volna bűnük. De most láttak is, gyűlöltek is, mind engem, mind az én atyámat. De azért lett így, hogy beteljesedjék a mondás, amely megiratott az ő törvényükben, ok nélkül gyűlöltek engem. Mikor pedig eljön majd a vigasztaló, akit én küldök nektek az atyától, az igazság lelke, aki az atyától származik, ő tesz majd rólam bizonyságot. De ti is bizonyságot tesztek, mert kezdettől fogva én velem vagytok. A kegyelem Istene tegye áldotta az ő igéjét, hogy az gazdagon lakozzék mindnyájunk szívében, hogy mi sok lelki gyümölcsöt tudjunk teremni az ő dicsőségére. Gyertek, imádkozzunk, valljuk meg bűneinket együtt a következő képpen. Úristen, örökké való és mindenható atyánk, íme egybegyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában, trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk, bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kározatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, és károztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtte. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban, az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről szóló bizonyságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő igéjéből, ahol így szól hozzánk. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne veszten, hanem örök élete legyen. Amen. Dicsérjük Istent, kedves testvérek, elénekelve a 399. ének mind négy versét. A 399. ének így kezdődik, ki Istenének átad minden bizalmát csak belé veti. Thank you. imádkozzunk. Szerető Istenünk, édesatyánk, örömmel és hálaadással jövünk újból eléd, megköszönve azt, hogy nem fogyott el irántunk való türelmed, lehajló szereteted, és köszönjük, hogy ma is ennek jegyében tereltél egybe minket a te lábaidhoz. Köszönjük, hogy megalázkodva elcsendesedhet a mi szívünk előtted. Látod, a hétköznapok tele vannak tülekedéssel, zajjal, rohanással, sokszor aggodalommal, nyugtalansággal, békétlenséggel. Köszönjük hálaadással, hogy a te közeledben újra és újra lecsendesedhet a mi szívünk, ismételten átjárhat minket a te jelenléted nyugalma és békessége. Urunk, látod, mennyire sóvárgunk mi mindezekre. Nem kapjuk mi ettől a világtól meg ezeket, hiszen te magad mondtad, megváltó Jézus, hogy a te békességedet adod nekünk, nem úgy, ahogy ez a világ adja, mert látod, hogy a világ sokat ígér és keveset ad, hisz nincs hatalmában az, hogy minket, nyugtalan szívű, megterhelt lelkeket megnyugtasson és békességre segítsen. Köszönjük Istenünk, hogy Jézus Krisztus a mi békességünk. Köszönjük, hogy benne és általa nyugalmat találhat a mi szívünk. Köszönjük, hogy most is eléd hozhatjuk terheinket, gondjainkat, kérdéseinket, fájdalmunkat, panaszunkat, vagy éppen veszteségünket. Köszönjük neked, hogy nálad mindenre van megoldás. Köszönjük, hogy a te szabad újjáteremtő szó, amit a te lelked ereje járhat át, és így érkezhet el ez az isteni szó megint hozzánk, töredező lelkű, félénk szívű emberekhez. Köszönjük, hogy tudod, mire van a legnagyobb szükségünk, és mindig azt hozod nekünk, abból a gazdag mennyei tárházadból, amiből soha nem fogynak el a lelki javak. Köszönjük, hogy most is kész vagy meggazdagítani minket, azért, hogy megújult szívvel, megerősödött lélekkel menjünk tovább a mi hétköznapi életünk küzdőterére. Köszönjük, hogy te jársz előttünk, és hisszük azt, hogy a te jelenlétedben nyugodt szívvel és bátor lélekkel indulhatunk tovább. Köszönjük, hogy megadod nekünk a veled való találkozás örömét, és a te szabad, megnyugtató erejét Jézus érdeméért, atyánk. Amen. Készüljünk, drága testvérek, Isten igéjének a hallgatására, elénekelve a 167. éneket. A 167. ének így kezdődik: Úr Jézus, mely igen drága a te igédnek világa. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Istennek igéjét, amit ez írva található a Péter apostol első levelében, a második részben, a 9. és 10. versekben. Felolvasom Isten üzenetét a Péter apostol első leveléből, a második rész 9. és 10. verseiből. Hallgassuk meg figyelmes és csendes lélekkel. Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép vagytok, hogy hirdessétek annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Akik hajdan nem nép voltatok, most pedig Isten népe vagytok. Akik nem kegyelmezettek voltatok, most pedig kegyelmezettek vagytok. Eddig tart Isten igéje. Drága testvérek, az a nagy örömhír, hogy Isten kiválasztotta az övéit magának, végigvonul az egész Szentíráson. Lám csak az Új Szövetségben is mennyi ismerős helyen csendül fel ez az örömhír. János evangéliumának tanúsága szerint, amint hallottuk, maga Jézus közli a tanítványaival, nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, hogy elmenjetek és jó gyümölcsöt teremjetek. És a ti gyümölcsötök megmaradjon, azaz maradandó gyümölcsöket teremjetek. Ezért választotta ki Jézus magának az ő tanítványait. Különös ez a kiválasztó szándéka Istennek. Ugye már az Ószövetségben is jelentkezik, Mózes könyvében többször olvassuk azt, hogy Isten hogyan viszonyul az ő választott népéhez. Különös az a magyarázat is, amit Isten hozzáfűz, a Mózes 5. könyvében olvasható ez, amikor Isten megindokolja, hogy egyáltalán miért is választotta ki Izrael népét minden más nemzet közül. Azt mondja, nem azért választottalak ki, mintha minden más nemzetnél nagyobb vagy különb lennél. Nem volt jobb, nem volt nemesebb, nem volt kiválasztásra méltóbb Izrael népe a többi nemzetnél. És amikor Isten meg akarja indokolni igazán, hogy miért is választotta ki az ő ószövetségi népét, Izraelt, akkor mint egy megtorpan, szinte elbizonytalanodik az ő indoklásában. És a végén csak annyit mond, azért választottalak ki, mert szeretlek. Mert szeretlek. De hogy miért szeretsz, azt már igazán meg sem tudja indokolni Isten. Mert a rakoncátlan, sokszor engedetlen gyermekét miért szereti a szülő mégis? Nyilván azért, mert az övé. Nem azért, mert abban a pillanatban, amikor szemtelenkedik, megérdemli a szeretetet, hanem azért szereti a szülő mindennek ellenére, mert az övé. És nyilván Isten is így tekint az ő teremtményeire. És nem csupán egy szűk, kiválasztott körre, az Ószövetség választott népére. Vagy nem csupán arra a 12 tanítványra, akik 3 éven át Jézussal együtt jártak. Hanem mindazokra, akiket ma is megszólít. Ugye, hogyan Péter apostol fogalmazza meg az ő levelében, ebben a nagyon ismert 2 versben, ahol szintén úgy nevezi meg a Kis-Ázsiában szétszóródott keresztényeket, akik ezt a levelét olvasták Péternek, hogy ti választott nemzetség vagytok. Választott nemzetség vagytok. Az egyénre vonatkozóan is van Istennek ilyen döntése. Amikor Pál apostolt megállítja az ő dühös, gyűlölködő, üldöző indulatában a damaszkuszi úton a Jézus szava, akkor ő úgy emlékezik erre a különös fordulatra az ő életében, amit később több ízben is elmond, mint egy bizonyságtételű, hogy Isten szeretete megszólította, és így fogalmaz Ananiás által, akit odaküldött Damaszkuszba, Saulushoz, aki később ugye Pál apostollá lett, hogy a mi atyáinknak Istene választott téged, hogy megismerd az ő akaratát, és meglásd az igazat, és szót hallj az ő szájából. Olvasható Cselekedetek könyve 22. részében, a 14. versben. Amikor Jeruzsálemben, mikor meg akarják ölni a zsidók Pál apostolt, mert áttért keresztény hitre, védő beszédet mond a római ezredes engedélyével. És ott említi ezt a különös jelenetet, amikor Anániás által megszólítja őt Isten, hogy a mi atyáinknak Istene választott téged, hogy megismerd az ő akaratát, meglásd az igazat, ugye itt Jézusra utal ez, és szót hallj az ő szájából. Milyen különös Istennek ez a terve egy ember életében. Ki választja, hogy megismertesse magát vele, hogy szót hallasson az ő szájából, és meglássa lelki szemeivel, amelyek megnyílnak a damaszkuszi úton, meglássa magát, az igazat, akit ő korábban félreismert, és ezért üldözött. Milyen különös ez az elhívása Istennek. Ugye Péter is átélte ezt, és később az ő levelében éppen ezért mondja, hogy mi nem mesterkélt meséket követve tártuk elétek az igét, hanem mint akik jelen voltunk vele a hegyen, mint akik szem és fül tanúi voltunk, mint akik hallottuk az égből jövő szózatot. És ezért igen biztos nálunk a prófétai beszéd, amelyre jól teszitek, ha figyeltek, mondja Péter apostol e levél olvasóinak. Azaz, egy személyes döntés nyomán élte át a tanítványi sereg is, Saulus is, ki Pállá lett, és személyes döntés nyomán élte át Izrael választott népe az Ószövetségben is, azt, hogy Isten kiválasztotta őket a maga számára. És személyes döntés nyomán élte át a Kis-Ázsiában szétszóródott keresztény közösség, mikor Péter levelét ezt olvasta, azt, hogy igenis, a mi Urunk, a mi megváltónk kiválasztott minket a maga számára. És a személyes döntés nyomán élhetjük át mi is azt, hogy Istennek milyen különös terve van velünk. Kérdezhetnénk, hogy de hát ki vagyok én, hogy neked kelljek, ahogy egy költőnő fogalmaz a 20. században. Ki vagyok én, hogy neked kelljek? Ugye méltatlanságom, elesettségem, bűnös voltom tudatában. Nem tudom felfogni ezt a csodát, hogy én egyáltalán kell-e az Istennek. Ugye Mózes is elámult ezen, amikor megszólította őt Isten hangja az égő csipkebokor lángjából, a Sinai pusztájában, miközben jó pásztorkodott évtizedeken át. Hogy menjen el a faraóhoz, egyenesen Egyiptom legfőbb urához, és kérje ki Izrael választott népét, hogy vezesse ki őt az egyiptomi rabszolgaságba. De hát kicsoda vagyok én, Uram, hogy elmenjek a faraóhoz. Mikor Jeremiást megszólítja Isten ifjú korában, és elküldi prófétai szolgálatra az ő népéhez, egy nagyon nehéz történelmi pillanatban, amikor már küszöbön van a babiloni fogság, akkor Jeremiás is megriad ettől a nagy feladattól, ettől az elhívástól. Uram, hát ifjú vagyok én, még éretlen vagyok erre a nagy feladatra. Kicsoda vagyok én, hogy neked kelljek. Ugye ez a döbbenet ott van mindig, az Istennel való nagy találkozásban az ember lelkén. És Átélte ezt Péter is, aki írja ezt a levelet. Emlékszünk a csodálatos halfogás történetére Lukács 5-ben, amikor megtelnek a csónakok Jézus szavára hallal. Akkor Péter, ámulva Jézus nagyságán, isteni hatalmán, egyszerűen bűnös voltának tudatában térdre esik Jézus előtt, ott a kis halászbárka padlóján. És azt mondja, eredj el tőlem, Uram, mert én bűnös ember vagyok. Mert hogy fér össze a szent és a bűnös? Azt hiszi Péter, ez a megoldás. Eredj el tőlem, Uram. És Jézus lehajol, fölemeli, megbátorítja, és azt mondja, ne félj. Ezentúl emberhalász leszel. Igen, ez az a nagy átváltozás, ami Jézus Krisztus szavára és érintésére történik egy ember életében. Vagy akár egy választott nemzet, egy közösség életében. Milyen nagy dolog átélni ezt a csodát, hogy kellünk az Istennek, hogy kiválasztott minket a maga számára. Választott nemzetséggé tett. Ráadásul úgy nevez még, szinte költői módon, ilyen fenköl stílusban Péter, az egyszerű halász ember így tud írni lám a lélek sugallatára, hogy ti királyi papság, szent nemzet vagytok. Nyilván itt visszaköszön az Ószövetségből egy idézet, a Mózes könyvében nevezi Isten így az ő választott népét. Hogy ti Isten királysága vagytok, szent papság vagytok. Egy olyan királyi nemzet, amelyiknek a tagjai papok, papi hivatásra méltó. Milyen csodálatos, hogy mit lát Isten egy ilyen bűnös emberben, mint az Ószövetség nagy elhívottai. Gondolhatunk ugye az imént említett Mózesre, vagy Jeremiásra, vagy a többiekre. A héten olvastunk az útmutató szerint éppen Gedeonról, az egyik birájáról, Izrael népének. De olvashatunk ugye a Szentírás ismerős lapjairól, Péter kiválasztása kapcsán arról, hogy mit jelent egy ilyen faragatlan, nyers, indulatos, természetű, egyszerű, irástudatlan halászember életében ez a nagy elhivatás. Hogy felismeri, hogy Isten őt többre méltatta, mint amit ő eddig hitt és tudott önmagát. Michelangelo-ról, a neves szobrász művészről többféle érdekes történet maradt fent, többek között az is, hogy hogyan született az egyik leghíresebb szobra, a Dávid szobor. Ma is látható egy Rómában. Korábban több más szobrász művész próbálkozott azzal a nagy idomtalan gránit tömbbel, amiből később Michelangelo faragta ki ezt a híres Dávid szobrot. És ezek a korábbi művészek nem tudtak mit kezdeni ennek a darabos, nagy márványtömbnek a keménységével. És ütötték, verték, gyötörték, és végül csődöt mondott minden próbálkozásuk. Nem tudták kifaragni belőle azt, amit elképzeltek. És Michelangelo keze alá került ugyanez a márványtömb, amivel mások már korábban próbálkoztak. És ő kifaragta belőle ezt a csodálatos, világhírű szobrot, a Dávid szobrot. És valaki megkérdezte tőle, hogy Mester, miből gondolta, hogy ebben a meggyalázott régi kőben egy csodálatos Dávid rejtőzik? És a híres szobrászművésznek az volt az egyszerű válasza, hogy a lelkemmel láttam. A lelkemmel láttam. A benne rejtőző Dávidot. És ugye ő mesteri érzékkel nyúlt ehhez a mások által kezelhetetlennek minősített tömbhöz. És ő ki tudta szabadítani belőle a benne rejlő csodálatos Dávid alakot. Mert a lelkével látta, és ő lélekkel nyúlt hozzá, nem csak vésővel és kalapáccsal. És így formálhatta ki ezt a csodálatos műalkotás. Hát igen, Isten szemében minden gyermeke, minden teremtménye ilyen csodálatos műalkotás. Esetlenségedben gyávaságodban, félénkségedben, bűneidben, megalázottságodban, vagy csalódottságodban, fájdalmadban, vagy veszteségedben, Isten még mindig látja benned azt a csodálatos műalkotást, amit Jézus Krisztus újjáteremtő munkája nyomán akar véghez vinni és megvalósítani benne. Bizony, amikor Isten vesz a kezébe, akkor ilyen csodálatos átváltozáson megy át egy-egy ember. Hogy egy olyan nemzetre vonatkozóan, és itt már ugye az akkori kis-ázsiai első századi kereszténységre utal Péter apostol, amelyikre azt mondja, hogy ti korábban nem megkegyelmezettek voltatok, s nem nép voltatok, most Isten népe vagytok, és megkegyelmezettek vagytok. Micsoda különbség a kettő, a kétféle státus között. Ugye ezt élték át egyéni fordulataikban a Szentírás közismert alakjai is. Gondolunk Jákobra, akinek Isten sok küzdelem után új nevet adott, Izraelt, és ő lett az ősatja a választott népnek. És gondolhatunk az új szövetség másik közismert személyére, Zákeusra, akit a kabzsiság, a fővámszedőség, a magas rangúság, az előkelőség elmagányosított teljesen és boldogtalanná tett. És Jézus rátekint erre az ember, és azt mondja, hogy ma a te házadnál kell maradnod. És amikor örömmel fogadja be, és nagy átváltozás történik ennek nyomán az ő életében, azt mondja Jézus, ma lett üdvösség ennek a háznak. Ma lett üdvösség ennek a háznak. És attól a naptól kezdve Zákeus pontosan el tudta mondani mindenkinek, hogy mikor jött be Jézus a házamba, mikor hangzott el az én családom körében a megváltónak ez a drága kijelentése, hogy ma üdvösségre jutott az én házam népe. Mert ott, ahol Isten kiválasztó szeretete elkezd működni, ott, ahol Jézus megszólítja sorra a halászokat, vámszedőket, és azt mondja nekik, gyer és kövess engem, ott elkezdődik egy csodálatos új életszakasz. És ez átélhető mindnyájunk életében. Egy lelki pásztorról olvastam azt, egy valós történetet, hogy egyszer meghívták valahova szolgálni, ahol azonban többen ismerték abban az új gyülekezetben, ahova meghívták szolgálni, és a szolgálata előtt néhány órával kapott egy levelet valakitől, abból a gyülekezetből, ahova vendégként ment szolgálni. És abban a levélben megfenyegette az az illető. Nehogy próbáljon beszélni, kiállni a gyülekezet elé, mert ha ezt megmeri tenni, akkor én fel fogok állni a prédikáció közben, és mindenkinek el fogom mondani, hogy maga egy hazug, csaló, káromkodó, parázna ember volt. És a lelkész döbbenten olvasta a levelet, és eltöprengett azon, hogy most mi tévő legyen. Istentől elkérte a bölcsességet, a bátorságot ehhez a szolgálathoz, amit ez a levél meg akart zavarni, és a lelkész mégis fölment a szószékre, de vitte magával ezt a levelet. És azzal kezdte az igehirdetését, hogy ma reggel kaptam egy levelet ebből a gyülekezetből, és most szó szerint fel akarom ezt olvasni előttetek. És felolvasta. És azt mondta, hogy ennek a levélnek minden szava igaz. Csak hogy múlt időben. Mert valóban mielőtt Krisztus megszólított volna, és kiválasztott volna magának. Csaló, hazug, parázna, káromkodó ember voltam. De most Isten kegyelme által új ember vagyok. Igen, ezt vallotta Pál is, ezt vallotta Péter is. Pedig Péter nagyon tudatában volt annak, hogy ő háromszor megtagadta az ő mesterét. De annak is tudatában volt, hogy ez a háromszor megtagadott mestere utána ment, és háromszor rákérdezve tisztázta az ő szeretet viszonyát mestere iránt. Simon, Jónának fia, szeretsz engem? Mert ezen áll, vagy bukik az, hogy milyen kapcsolatban vagyunk a mi Istenünkkel. Szeretsz engem? Nem azt kérdezte, mennyire ismersz engem? Mit tudsz rólam? Hány dogmatikai tétel tudsz felsorolni az Istenről? Vagy hány KT kérdésre tudsz jeles választ adni? Nem ez a lényeg, hanem az, hogy szeretsz engem. Szeretsz engem. Igen, Isten a kiválasztottaival elsősorban ezt érezteti meg. Hogy irántunk való nagy szeretetéből döntött mellett. Hiszen amikor Jézus azt mondja a János evangélium a 15. részében, ahol hallottuk az imént az igeolvasást, hogy nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, akkor ott az elején azt is mondja Jézus, hogy nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mint ha valaki életét adja az ő barátaiért. Jézus úgy hívta maga köré a kiválasztottakat, hogy nem csak szép beszédeket mondott nekik, vagy egy-két alkalommal megszaporította a kenyerüket vagy halukat, vagy éppen átváltoztatta a vizet borrá, hogy jól tartsa a testüket, vagy néhány betegüket meggyógyítsa, hanem Jézus ennél sokkal többet akar tenni az ő kiválasztottaiért, az ő barátaiért, az életét akarja adni. Azért, hogy az ő kiválasztottainak, barátainak az élete megmaradjon az örökké valóság számára. Mert ez a végső célja. És ezért mondja Pál apostol, miután átélte ő is ezt a kiválasztó isteni szeretetet és ezt a nagy lehajló kegyelmet. A Róma 8.1-ben, közismert bibliai versben halljuk. Nincsen már semmi károsztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak. Azoknak, akik nem test szerint járnak, hanem lélek szerint, a szent lélek szerint élnek. Ezeket már nem károsztatja többé Isten. Ezekre úgy tekint, ahogy itt mondja Péter ebben a nagyon ismert versben, hogy ti választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, szent nemzet. És ez meghatározza létünket, mindennapjainkat. Ez meghatározza kapcsolatunkat. Ez meghatározza magatartásunkat, meghatározza erkölcsi életünket. Meghatározza az anyagiakhoz való viszonyulásunkat. Ez meghatározza a szórakozásunkat, de a munkához való viszonyulásunkat is. Igazi munka, erkölcs a keresztény világban van. Csak ott, ahol komolyan veszik az Istennel való kapcsolatot az emberek. Igen, egy megkapó nemrégi történet szerint Billy Grahamnek, a neves amerikai evangélistának egyik munkatársa mondta el azt, hogy amikor kísérte Billy Grahamet az ő szolgálati útjaira, ugye nagyon sokszor járt külföldön hosszú nagy utakon Billy Graham, azt mondta ez a munkatársa, hogy amikor megszálltak egy szállodai szobában, akkor mikor elfoglalta a szobáját ez a munkatárs, a legelső mozdulata mindig az volt, hogy elővette a bőröngyéből a családi fényképet, és kitette a szobában, a szállodában a legláthatóbb helyre. Azért, hogy emlékeztesse mindig őt is a családja iránti kötelességére, de a szobába lépők is tudják meg azt, hogy ő családos ember. Hogy így mindenféle kísértést kizárjon ott az idegenben, a szállodai szobában, hogy mindig ott legyen a szeme előtt ez az emlékeztető fénykép, hogy ő Isten szentjeként járja a világot, és ez határozza meg még az idegenben való tartózkodását is. Ehhez azonban tisztában kell lennünk mindig elhivatásunkkal. Azzal, hogy mi szent nemzet vagyunk, megtartásra való nép vagyunk. Hogy mi hirdessük nem csak szóban, hanem magatartásunkkal és életvitelünkkel azt, hogy minket előhívott a sötétségből, a világosságra, a Isten. Mert jaj, a hitetlenségben, a kételkedésben nem jó élni. Az olyan, mint a sötétségben tapogatózó élet. Tudjuk, hogy sokan félnek, nem csak gyerekek, még felnőttek is a sötétségben. Félnek egyedül maradni egy lakásban, éjszakára például. Bizony, a lelki sötétség még rettenetesebb, még félelmetesebb. És ebből hívott ki minket Isten, akik valamikor nem tartoztunk az ő megváltott népéhez, de most megkegyelmezettek vagyunk, ahogy mondja Péter apostol. És ezért hirdetjük, hogy ki az, aki megszólított minket, akihez tartozunk, aki kiválasztott minket, és akinek célja van velünk, hogy hirdessük mi is, hogy van egy ilyen kiválasztó isteni szeretet, és egy ilyen magának lefoglaló mennyei édesatyánk, aki azért köt szövetséget velünk, hogy mi megtartassunk, mint megkegyelmezettjei. Igen, ezt a szent hivatást fogalmazza meg Ágoston a neves egyházatyánk úgy, hogy egy eltévedt visszatérítése és egy bűnös megmentése magasztosabb dolog, mint az ég és a föld teremtése. Egy eltévedt visszatérítése és egy bűnös megmentése magasztosabb dolog, mint az ég és a föld teremtése. Azt mondja tovább Ágoston, hogy ehhez azonban só és világosságnak kell lenni ebben a világban. A jóra való intés legyen olyan, mint a balzsam. Az eltévedtnek kínáljunk bort és olajat, az igazság tiszta borát és az együttérző jóság olaját. Egy csepp mézzel egész mély rajt gyűjtesz, de egész hordó ecettel egyet sem. Azaz Isten szent nemzete, választott népe, a hordozó ebben a világban, annak az isteni életnek, ami vonzó, ami kívánatos, ami olyan, mint a méheknek a méz. És nyilván így akarja kívánatossá tenni Isten ezt a szent és tiszta életet azért jelenlevő választott népének a példája nyomán ebben a világban. És nagy kérdés, hogy hogyan tudjuk mi képviselni a mi Istenünket így ebben a világban. Egy Japánban szolgáló Biblia árus lányról van egy kedves, megkapó történet. Egyszer bement egy patikába, és ott a gyógyszerésznek fölkínált egy Bibliát. A gyógyszerész nyilván, aki nem volt keresztény ember, Japánban kevés a keresztény ma is, az nagy haragra lobbant, és indulatában lekötte a Bibliát, amit ez a leány fölkínált neki. A bibliárus keresztény leány sértődés nélkül, csendben és alázatban letörölte a Bibliát, miközben elkezdett könnyezni. És ezt a jelenetet látva megdöbbent ez a kemény lelkű japán patikus, és mikor már fordult volna ki a gyógyszertárból, csendben és alázatosan ez a megszégyenített bibliaárus keresztény leány, akkor a patikus utána szólt és visszahívta. És végül nem csak, hogy megvásárolta a Bibliát tőle, hanem otthon belemélyedve nagyon komolyan elkezdte olvasni, ami aztán őt végül keresztény hitre segítette, és Jézus komoly követőjévé tette. Igen, mert Istennek egy ilyen szentje, egy ilyen kis névtelen szolgája. Csendben is alázatosan tűrte el azt, hogy az ő urát és a Bibliát valaki így gyalázta meg. De nem csattant fel, nem lett ideges, nem lett türelmetlen, hanem Jézus szelídségével reagált erre az incidensre. És ez elég volt ahhoz, hogy megfogja ezt a kemény szívű embert. Igen, Isten választott nemzetsége, királyi papsága, szent nemzete ebben a világban valahogy így kell, hogy jelen legyen. És a nagy kérdés az, hogy mennyire tudjuk mi így képviselni. Mert amikor nem vagyok elég alázatos, amikor nem vagyok elég szelíd, amikor nem vagyok elég türelmes az ilyen helyzetekben, akkor bizony szégyent hozok az én megváltó Uramra. Ezért könyörögjünk együtt azért, hogy adjon nekünk az Úr még nagyobb odaszánást, még komolyabb odafigyelést arra kiválasztó szeretetre, akinek még mindig kellünk, aki még mindig be akar állítani újra és újra minket az ő bizonyságtevőinek a seregébe. A neves Afrika kutatóról és misszionárisról, Livingston Davidről olvastam azt, hogy hogyan imádkozott ő akkor, amikor készült a misszióba. Azt mondta, Uram, küldj bárhova, csak te jöjj velem. Tégy rám bármilyen terhet, csak te segíts nekem. Vágjál minden köteléket, azon kívül, ami odaköt a te szolgálatodhoz és a te szívedhez. Vágjál minden köteléket, azon kívül, ami odaköt a te szívedhez és a te szolgálatodhoz. Igen, ha engedem, hogy az ő szeretete elvágjon minden olyan köteléket, ami visszatartan engem az ő szolgálatától. Ha engedem, hogy ezeket a kötelékeket elvágja ő szeretete, és utána oda kössön az ő szerelmével végleg az ő szívéhez és az ő szolgálatához, akkor én, mint az ő választott nemzetségének, királyi papságának, szent nemzetének megváltott tagja, lehetek jelen ebben a világban úgy, hogy akkor ez a világ velem több lesz, értékesebb lesz. Általam ez a világ gyarapodik, gazdagodik, szebb lesz, mert én Krisztus követségében járhatok, mint az ő kiválasztottja és szentje. Ebben segítsen meg mindnyájunkat, ami Urunk, hogy így lehessünk mi kiválasztottaiként, szentjeiként jelen ebben a világban. Amen. Testvérek, válaszoljunk Isten igei üzenetére az ének szavaival. Énekeljük el a 421-es ének első két versét. 421-es ének első verse így kezdődik, az egyháznak a Jézus a fundamentuma. Istenünk, édesatyánk, olyan különös és érthetetlen csoda az, hogy te megszólítasz bukott, bűnös emberi lényeket kiválasztasz a magad számára, és elküldöd őket szent szolgálatra. Így cselekedtél Mózessel, Jeremiással, a többi prófétával, így cselekedtél Jézus Krisztus hívása nyomán az apostolokkal, és így cselekszel ma is a te szent lelked hívása nyomán velünk is, amikor minket is nevünkön szólítasz, és tudomásunkra hozod, hogy megkegyelmeztél nekünk, hogy megváltott népedhez sorolsz minket. Mert drága áron, egyszülött fiad élete árán szereztél vissza minket a magad számára. Köszönjük ezt az utánunk jövő érthetetlen szeretetet. Köszönjük ezt a ma is működő kegyelmet, ami a korábban nem kegyelmezetteknek megkegyelmezett, azért, hogy mi életet kapjunk tőled, mégpedig olyan életet, amit érdemes élni, mert másokat gazdagító, téged szolgáló, téged dicsőítő élet lehet az. Urunk, erre mi a magunk erejéből képtelenek vagyunk. Hiába lenne minden jó szándék, minden nagy elhatározás. Ha nem jönne a te szent lelked segítségül nekünk, hogy képesek legyünk az élet minden helyzetében, a kihívások, a kísértések közepette is megmaradni, hozzád méltó tisztaságban és szentségben. Urunk, áldunk, hogy ezt munkálod a te választottaid életében ma is. Könyörű rajtunk, hogy világosság fiaiként járjunk a lelki sötétség közepette is. A hitetlenségben, a kételkedésben is mi tudjunk a hitnek a bizonyságai lenni. Urunk, ez a te erő szükséges, mert mi magunktól nem vagyunk képesek jó példát adni. Köszönjük, hogy imádkozhatunk a ránk bízottakért, gyermekekért, unokákért, mindazokért, akik a környezetünkben élnek. Hadd tudjunk mi élő hitű, bátor bizonyságai lenni a te szeretetednek és a te mindenkihez lehajló kegyelmednek. Imádkozunk a betegekért, a szenvedőkért. Légy irgalmas hozzájuk, hajolj le gyógyító szereteteddel, és érintsd meg őket. Könyörgünk a gyászoló testvérekért, hogy vigasztaló szent lelked érintse meg az ő szívüket, és így enyhüljön az ő veszteségük fájdalma. Köszönjük, atyánk, hogy rád bízhatjuk a jövőhetünket, az imahét áldásait elkérve most tőled. Kérünk, hogy jelensd ki magad napról napra, azért, hogy egyre többen gyarapodjanak lélekben és erősödjenek hitben. Köszönjük neked, hogy Jézus Krisztusért könyörülsz rajtunk, és elfogadod szívünk hálaadását és kérését egyaránt. Amen. Foglaljunk helyet, kedves testvérek, és mondják ki a maga csendes könyörgését az Úrnak. Áldott légy, Urunk, hogy elfogadod szívünk csendes könyörgését is. Amen. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Testvérén, hallgassuk meg a hirdetéseket. A szeretett szolgálati perselybe a mai nap folyamán is külön adományokat fogadunk el a kicsiny lélekszámú fodorházai gyülekezet anyagi támogatása céljából. Kérjük szeretettel, hogy akik megrendelték az újságokat erre az évre, üzenetet, református családot vagy family, és még nem fizettek erre az évre, fizessék ki, hogy tudjuk összesíteni és leadni a pénzeket. Örömmel hirdetem, hogy a ránk következő héten egyetemes ima hét lesz gyülekezetünkben. Holnap estétől kezdődően 6 órai kezdettel minden este 6-kor vendég igehirdetők fognak szolgálni templomunkban. Várunk szeretettel tehát holnap hétfő estétől kezdődően minden este 6 órától mindenkit. Hétfőn Mezei Csaba mérai lelkész testvérünk szolgál, kedden Cseh Zoltán Magyar Palotkáról, szerdán Gáspár Károly bodonkuti lelkész szolgál, csütörtökön Szabó Attila kolozsvár kakasos templomi segédlelkész testvérünk szolgál, pénteken Viski Péter kolozsvár tóközi lelkész szolgál, szombaton Sevestyén Ákos Pata utcai lelkész szolgál, és vasárnap délelőtt a záró alkalommal, mikor úrvacsora osztás is lesz, Vörös Éva magyarországi lelkész testvérünk szolgál, aki jelenleg Györgyfalván él. A szolgáló vendég lelkészek ellátásához elfogadunk asszony testvérektől hozzájárulást. Kérjük, hogy jelezzék, hogy ki milyen formában, hogyan szeretne besegíteni a minden esti vendég ellátásba ezen a héten. Hátul az asztalnál lehet Szabó Marikánál is jelezni, vagy akár a feleségemmel is beszélni a részletek kapcsán. Testvérek, szomorú szívvel közlöm, hogy az elmúlt hét folyamán utolsó útjára kísértük gyülekezetünk közösségéből Palkó Júlia asszonytestvérünket, aki a Csérné utcán lakott, szerdán temették Bánfi Hunyadon. Imádkozó szeretettel kérjük Isten vigasztalását a gyászoló családtagok részére. Megjött az Üzenet című újság januári 2 száma, akik erre az évre megrendelték, hátul az asztalnál átvehetik. És végül örömmel jelzem azt, hogy újra megszervezzük a gyalui gongvillában a téli csendes napokat. Február 17-19 között lesznek ezek a hitmélyítő csendes napi alkalmak. Várjuk szeretettel a testvérek jelentkezését. Jelzem, hogy novemberben már a határidő előtt jóval korábban beteltek a helyek, úgyhogy aki nem akar lemaradni, idejében jelentkezzen, iratkozzon fel. Február 17-19 péntek estétől vasárnap délig lesz ez az alkalom a gyalui gongvillában. Most énekeljük testvérek a megkezdett 421-es ének 5. verse. 421-es ének 5. verse így kezdődik: a három egy Istennel már itt a földön egy, és az üdvözült sereggel egy nép és egy sereg. Testvérek, tegyünk vallást a mi hitünkről a Heidelbergi KT szavaival. Életemben és halálomban egyetlen vigasztalásom, hogy mind testestül, mind lelkestül, akár élek, akár halok, nem önmagamé, hanem az én hűséges Uramnak és megváltómnak, a Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok, aki az ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett, engem a sátán minden hatalmától megszabadított, és úgy megőriz, hogy az én mennyei atyám akarata nélkül még csak egy hajszál sem esetik le a fejemről, sőt inkább mindennek az én üdvösségemre kell szolgálnia. Azért engem szent lelkével biztosít az örök élet felől, és szív szerint hajlandóvá és készé tesz arra, hogy ezután ő neki éljek. Amen. Áldásra várva énekeljük testvérek fennálló énekül a 254 béjelzésű ének első versét. 254 béjelzésű ének így kezdődik: erős várunk nékünk az Isten. Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.